szeretettel köszöntünk, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt nektek is és mindenkinek!
Mi az első gondolat, ami így megfogalmazódott benned, amikor úgy döntöttél, hogy megrendezed a regény alapján az előadást?
Hát a történet az tulajdonképpen az, hogy amikor jött ez a felkérés, hogy jöjjek ide a főiskolára rendezni, akkor megkérdeztem egy fiatal dramaturg lányt Budapesten, hogy ajánljon nekem valamit, aki ismer engem, és ő mondta ezt a regényt, hogy én ezt olvassam el, mert szerint ez nekem való. Én elolvastam ezt a regényt, és nagyon-nagyon megkapott ez az egész történet, és tulajdonképpen így keveredtünk össze ezzel a történettel.
Mondod, hogy ajánlotta neked, téged ismerve, azt jelenti, hogy van egy világ, amelyben te jól érzed magad, most irodalmi műfajokról lévén szó, vagy történet, vagy mi az, ami téged megfog?
Hát ebben a történetmesélés módja, tehát ugyanúgy, ahogy a színészek elkezdik így néha önmagukat kiismerve, néha megunva önmagukat, új és új dolgokat keresni, tehát amikor látjuk, hogy egy színész már kitalálta, hogy már vörös is volt a haja, már hosszú is volt, már ilyen is volt, kövér is volt, sovány is volt, racsolt is, így is beszél, és már, tehát így keresgéli az ember folyamatosan tulajdonképpen a formát ebben a dologban, ami a művészet, és ez egy olyan formát ad, vagy olyan lehetőséget ad, amit egy megírt mű nem ad. Tehát a regényekkel azért jó néha foglalkozni, mert ott pontosan megvannak azok az egész történetek, megvannak meg a mélységei a dolgoknak, meg sok mindent elindít az ember fantáziájában is egy-egy ilyen történet. Színészeknek is ilyen szempontból, bizonyos szempontból, vagy könnyebb, mert el tudják olvasni, hogy mi történik, hogy történik. Nekem meg az, hogy ezt hogyan tudom elmesélni, tulajdonképpen az izgat bennem.
Mi az előadás játékkulcsa? Ugye regényből előadás, naturalizmus, elidegenítés, vagy valami alternatív?
Én nagyon szeretem a színháznak azt, hogy absztrahál, tehát hogy valóságos történetekből indulunk el, valóságos embereket látunk a színpadon, de ezek gondolatokat ébresztenek bennünk is, és egy ilyen közös utazás tud lenni néha egy-egy színházi előadás. Ez kifejezetten egy ilyen fajta dolog, ahol asszociatív módon jelennek meg valóságos vagy félig valóságos helyzetek. Vannak benne képek, rengeteg képet használ az előadás, amik szintén elindítanak másfajta gondolatokat, ezek a mondatok, amik a Wolf mondatai, és nagyon-nagyon mély és találó mondatok, nagyon-nagyon sok esetben, ezek is elindítanak bizonyos ilyen görgetegeket az emberben, remélhetőleg, vagy a nézőkben. Tehát ez mindenkinek egy külön utazás lesz szerintem ez az előadás, remélhetőleg.
Ki a regény főszereplője? Ugye beszéltünk itt arról, hogy Jákobnak hívják, kiemelted, hogy magyarosan ejtjük a nevét. Igen. Hogyan kell Jákobra gondolni?
Hát egy fiatal ember, ugye az a valóságos történet, ami mögötte van, hogy a Wolfnak ugye nagyon fiatalon meghalt az egyik testvére, és tulajdonképpen ő róla írta ezt a történetet, és tulajdonképpen ez mindjárt megfogalmazódik, hogy ugye szoktuk mondani, hogy amikor meghal valaki, akkor igazából nekünk rossz, mert mi éljük át az ő hiányát, nem neki, aki meghal, hanem nekünk, mert valami hiányzik az életből, vagy valakiből, és tulajdonképpen ebből indul ki ez a történet, hogy ilyen hiányfragmentumokból próbálja összerakni azt, hogy ki is volt ez a fiú, van, aki így emlékszik rá, van, aki úgy emlékszik rá, ezt mondják, azt mondják, és ezekből a töredékekből rakunk össze valamit. Amikor elkezdtük ezt a munkát, akkor leveleztem a hallgatókkal, és volt, aki azt mondta, hogy hát ő beleszeretett ebbe a Jákobba, volt, aki azt mondta, hogy ő teljesen hidegen hagyta, és idegesítette. Szóval, hogy körülbelül így állnak hozzá az olvasók is, vagy majd a nézők is ehhez, ahogy kit rakunk össze, hogy tulajdonképpen kit is veszít a világ ennek a fiúnak a halálával.
Közben a világháború az is egy fontos szál, ami mégsem jelenik meg a regényben konkrét módon. Az előadásban hogyan sikerült ezt behozni, vagy egyáltalán megjelenik-e valamilyen módon, milyen formában tárul a néző elé?
Megjelenik, igen, mindenképpen nekem ez fontos volt, hogy ez a fiú a háborúban hal meg, vagy ott tűnik el, vagy az nyeli el, egy ilyen tébolyda nyeli el, ami háború, ezt most közhelyes mondani, ez mindig itt kopogtat az ajtónkon, van 10-20-30 év nyugalom, de mindig tulajdonképpen úgy érezzük, hogy azért nem véletlenül csinálják a fegyvergyárak azt a rengeteg fegyvert, tehát ezt valakinek el kell adni. Tehát, hogy ez mindig itt van, hogy hogy ez itt van, hogy bármikor jöhet egy ilyen hülyesség, amiben ilyen, tényleg ilyen fiatal életek elmennek a lecsóba.
És egy kicsit most úgy jobban át tudjuk érezni ezekben az időszakokban, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel.
Igen, azért mondom, hogy vannak ilyen nyugalmas időszakok, de aztán mindig egyszer csak itt van már a szomszédunkban egy ilyen háború, és hát ez ilyen valahogy az életünk benne van.
Hogyha Jákob karakterére gondolok, akkor kérdés számomra az is, hogy hogyan lehet egy olyan figurát színpadra állítani, aki mindig mások tekintetén keresztül létezik?
Hát látjuk őt is, ugye többen formálják meg Jákobot, mert tulajdonképpen a pici gyerekkorától látunk ilyen pillanatokat az ő életéből. Ő viszonylag keveset beszél, tehát róla úgy beszélnek, hogy ilyen halkszavú, vagy keveset beszél, főleg nők társaságában kerül így zavarba, közben rengeteg nővel látjuk a kapcsolatait, tehát nagyon keresi a kapcsolódást, a férfiakkal meg egy ilyen nagyon vitatkozós, egy ilyen szellemi életközpontja a fiú, akit mindenki valamit így nagyon sokat belelátnak ebbe a fiúba. Tehát az érzékelhető, hogy egy tehetséges gyerek, jól ír, jól beszél, szép, tehát hogy mindenki számára valamúgy egy ilyen belelátnak dolgokat, ami vagy benne, vagy van, nincs benne, tehát hogy így látjuk őt, tehát azért nem teljesen úgy van, hogy ő nem beszél, vagy nem látjuk, tehát tudunk vele picit azonosulni, különböző szakaszaiban látjuk az életének.
Ugye az előadásban a végzős negyedéves színész hallgatók játszanak. Miben volt más velük dolgozni egy ilyen anyagon?
Hát annyiban, hogy ők még nem kész színészek. Az ember ilyenkor próbál egy kicsit a tanításra is odafigyelni, tehát az, hogy mondjuk egy ilyen jellegű munkához hogyan lehet hozzáállni, vagy mi az, amit ők ebből profitálhatnak. Túl azon, hogy összerakunk egy előadást, mert az egyik történet, hogy lesz ebben valami produktum, de hát igazából nekik még az is fontos, hogy ezekből a dolgokból tanuljanak. Igazából.
Mennyire lett ez egy, ugye mondtad, hogy felkérésre fogtatok neki a próba folyamatnak és az előadás létrehozásának, most már így az utolsó 100 méteren mennyire érzed úgy, hogy ez egy ilyen dédelgetett gyerek lett?
Nekem mindenképpen, szóval lehet, hogy még elő fogom venni az életem során, tehát csinálok belőle egy ilyen véglegesebb verziót is. Nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. Fiatalon nagyon hatott rám az Orlandó, mint regény, az Órák című film, ami szintén egy, ugye, a Wolf történetét dolgozza föl. Ezek nagyon nagy hatással voltak rám, és most megint találkoztam ezzel a szöveggel, vagy az ő világával, és nagyon-nagyon mélyen megérintett. Azt gondolom, hogy egy szép előadás jött létre, nem elfogultságból mondom.
Mit tanulhat egy fiatal színész egy ilyen előadásból? Ugye említetted azt, hogy ők még nem kész színészek. Mm-hmm. Egyébként valamikor egy alkotó, egy színész lehet kész?
Hát jó esetben nincs kész, de azért készen van természetesen, tehát egyszer csak úgy eléri a saját határait. Erről beszéltem az elején, hogy azután egy kicsit zavaró is a pálya építése során, és ez néha a rendezők bűne is, mert ugyanúgy használjuk néha a színészeket ugyanazokra a szerepkörökre. Egyrészt ez egy olyan dolog, amiben ez a 9 fiatal szinte folyamatosan jelen van. Többfajta, több szerepet játszanak többen. Van, hogy egyetlen egy megszólalásból kell megfogalmazzanak egy egész úgy szépen kifejező karaktert, vagy egy helyzetet. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami iszonyatosan nagy koncentrációt igényel. Azt is tapasztalja az ember, hogy ez a generáció már nehezebben koncentrál. Tehát ez is nekem is egy tanulságos dolog volt, hogy egy ilyen másfél órát végig koncentrálni azért nagyon-nagyon nehéz, ilyen, hogy nagyon-nagyon kell figyelni egymásra, nagyon pici mondatokat mondanak egymásra, tehát nagyon, főleg koncentrációban ez egy nagyon-nagyon nagy leterheltség számukra. Szerintem ebben biztos, hogy sokat tanultak ebből a dologból, remélhetőleg. Meg ez, hogy hogyan lehet absztrahálni a színházat, hogy ez hogyan lesz valami.
Mondod, hogy ez a generáció egy picit másabb és másképpen koncentrál, és ez a generáció a nézők szempontjából milyen változott-e a néző hozzáállása, illetve amikor egy előadást elképzelsz magadban, akkor mi az, ami számodra fontos akár időtartam szempontjából, lehet, hogy most nagyon profán dolog erről beszélgetni, de tudok olyan rendezőről, aki azt mondja, hogy bizonyos időkorlátot szabott magának, azt sosem lépi át, mert úgy érzi, hogy a néző már nem tud figyelni. Van, aki a hosszú előadásokra, a három felvonásosokra esküszik. Neked mi az, ami ilyen szempontból bevált, és ami által megtaláltad a nézővel a közös hangot?
Hát többfajta néző van. Tehát elválik egy kicsit a fiatalabb közönség és az idősebb réteg. Ugye általában ez a kettő az, ami meghatározza a nézőteret. Van a középgenerációból kevesen járnak színházba, mert ők el vannak az élet felépítésével, a gyerekek kicsik, blablabla, bla, bla. Tehát az egy macerásabb időszak, és aztán, amikor a gyerekek kirepülnek, akkor megint valahogy visszatalálnak a színházhoz, hogy mivel is töltsék el az estéiket. Más egy kicsit, tehát az biztos, hogy az érzékelhető, hogy sokkal több hatást igényel például a néző, tehát de ez nem feltétlenül kell legyen ilyen nagy csinnadratta, mert ugye sajnos tényleg ezért is van, hogy ez a kicsit lebutított színházi nyelv, ez a zenés színház, ez nagyon hatalmas teret tud magának nyerni, mert ott nem kell se gondolkodni, és semmit szól a zene, megmutatnak mindent, nem kell gondolkodni, és az ember úgy jól tudja érezni magát. Ugyanígy vannak ezek a nagyon blödli vígjátékok, ahol nem, semmi nem kell, hátradőlök, és úgy mindent a számba rágnak. De közben mindig azt tapasztalom én, hogy van igenis, főleg a színházban járó emberekben kialakul egyfajta érzékenység és egy kíváncsiság azzal szemben, amit néznek. És szeretik azt, hogyha valahogy ők el vannak gondolkodtatva egy kicsit. Tehát, és ebben nagyon óvatosan kell játszani, mert az elgondolkodás mellett és az érzések mellett nagyon szeretnek megfejtéseket is találni, rájönni dolgokra, összerakni dolgokat, megfejteni dolgokat, és ebben vigyázni kell, hogy ezek az arányok hogyan állnak össze, tehát hogy nem, tehát ezt nem szabad egy túlságosan intellektuális vagy művészkedős dologba átvinni, tehát megtalálni ezt a középutat, az mindig nagyon nehéz. Tehát mit tudom én, ahogy a Christopher Nolan mesél filmeken egy történetet, amin érezzük, hogy nagyon átgondolt, nagyon intellektuális, van egy mély rétege, de közben meg szórakozni is tudunk rajta, ha éppen úgy akarjuk nézni. Tehát valahogy ezt az arányt keresi az ember szerintem, mint alkotó.
Melyik az a játékkulcs, amit leginkább be tud fogadni a mai közönség?
Hát a legkönnyebben a zenés színházat tudja befogadni. Ahol a zene nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy én érezzen, és úgy érez, hogy leköti valami. Egyébként, hát nem tudok ilyen kulcsot mondani, tehát változó. Azt látom, hogy egyre több akciónak kell történnie, tehát egyre több olyan dolognak, ami így felkelti a figyelmét, ami lehet, mondom, lehet egy apróság is, tehát nem feltétlenül kell nagy dolgokra gondolni, csak hogy ezek a, tehát a figyelem fenntartása az elég nehéz, illetve az, hogy hogyan tud egy előadás beszippantani. Mert onnan már, hogy beszippantja a világa a nézőt, onnantól már megy, hogyha az elején nem történik meg ez a bekerülés egy előadásba, akkor viszont hogy eléggé el tud menni egymás mellett néző és előadás.
Azt hiszem, hogy nehéz helyzetben vagytok rendezőként, ugyanis az ember hát megszokott egy bizonyos ritmust, ugye folyamatosan. Nem tudom, hogyha versenyben vagytok ti, vagy sem, de ott vannak ugye a 3D-s filmek, meg mindenféle film van a palettán jelen pillanatban. Azon kívül ugye a TikTok videók, ahol 10-20 másodperc alatt történik valami, és megyünk tovább, tehát nem kell sokáig figyelni, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nehéz helyzetben vagytok, azt gondolom. És igen, arra csatolnék vissza, amit te is mondasz, hogy én nézőként általában akkor szeretek egy előadást, vagy akkor mondom azt, hogy jó volt, hogyha a hangulatát megérzem, és azzal tudok azonosulni, hogyha a világát, ha tetszik a világa az előadásnak, valamilyen módon benne találom magam, vagy találkozom azzal a világgal.
Én fiatalkor nagyon sokat használtam ezt a szót, hogy hangulat, ezt én is nagyon szeretem magát, ezt a szót, hogy egy előadásnak legyen saját hangulata, íze, ami az ember más, tehát megkülönbözteti mástól, és ott valahogy érezzük, hogy ott valami történik velünk. Én nem aggódom a színház miatt, mert ez megmarad élő dolognak. Tehát ez egy olyan különleges varázs, hogy az ember egy légtérben van más emberekkel, és az embernek látom az izzadságát, ahogy sír, ahogy ami történik vele, és tehát jobban átélhetővé teszi. A filmet azt veszélyezteti ez, hogy majd ott már nem élő szereplőkkel fognak filmeket csinálni, mert olcsóbb lesz, tehát az lehet, hogy ott be fog ez jönni. A színháznál nem látom ezt a veszélyt jelen pillanatban.